A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Bizalmat szavazott a parlament a Csuka kabinetnek. Az új bukaresti kormány csütörtökön délután lépett hivatalba, miután a kabinet tagjai letették a hivatali esküt Klaus Johannis államfő előtt. Az új kormány minden intézkedése a kiszámíthatóságot, a stabilitást és Románia fejlődését lesz hivatott szolgálni, jelentette ki Nicolae Ciucă kijelölt miniszterelnök. Az RMDS megőrizte korábbi tisztségeit az új kabinetben, így remélhetőleg folytatódnak az elkezdett projektek, fejlesztések, például a környezetvédelem, hulladék és erdőgazdálkodás terén. Mai meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Tegnap ülésezett az új kabinet, nagy volt az összhang a nagy koalíciós kormányban, miniszter úr?
Meg volt az első kormányülés valóban, és különösebb incidens nélkül le is zajlott. Az első üléseken természetes az összhang, és nem is volt vita. Ezt a munka hangulatot, ezt az együttműködést kell megőrizni hosszú távon is ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni. Nem egyszerű dolog, és nagy a kihívás, hisz valóban két nagy párttal dolgozunk. Mindkettőjük ahhoz szokott, hogy ők irányítják a kormányt. A liberális párt 2020-ban egyedül kormányozta az országot a koronavírusos járványnak abban a periódusában. Ahhoz szoktak, hogy prefektustól kezdve miniszterig el minden hivatalnoki tisztséget ők töltöttek be. Ehhez képest az idén már egy koalícióba kényszerültek, és kompromisszumra kényszerültek. A mostani helyzet az még nagyobb kihívást jelent, hisz a szociáldemokrata párt egymagában akkora parlamenti erővel bír, mint a liberális párt, az RMDS és a kisebbségi frakció együttvéve. És ilyen körülmények között valóban bölcs és higgadt kollégákra van szükség, akikkel mindig meg kell találjuk a közös nevezőt, a kompromisszumot ahhoz, hogy dolgozni lehessen.
Igen, Nicolae Ciucă azt nyilatkozta, amint idéztem a bevezetőben is, hogy az új kormány minden intézkedése a kiszámíthatóságot, a stabilitást és Románia fejlődését lesz hivatott szolgálni. Hát engem mosolyra késztetne ez a nyilatkozat, ha nem ebben az országban élnék, miniszter úr. Hát sokan ugye ki is fejtették már korábban, hogy max. 6 hónapot jósolnak ennek a kormánynak. Ön ennél optimistább? Ebben a pillanatban nyilván optimistábbnak kell lennie, hiszen minisztere ennek a kabinetnek.
Optimista vagyok. Azért vagyok optimista, mert lassan minden más lehetőséget kipróbált a jelenlegi parlament, és minden más lehetőség megbukott. Kipróbáltuk ugye a liberális USZER és RMDS koalíciót, ahova most már a liberális párt nem fog visszamenni, nincsen visszaút arra a koalícióra. Megpróbáltuk a kisebbségi kormányt elfogadtatni a parlamenttel, arra nem volt elegendő erő, és nem sikerült meggyőzni a szociáldemokrata pártot, hogy a kisebbségi kormányt támogassa. Ez az utolsó életképes változat, amit ez a parlament el tudott fogadni, és meggyőződésem, hogy nincsen más alternatíva. Ez a koalíció együtt kell dolgozni 3 évet ahhoz, hogy a dolgok haladjanak.
Beszélünk mindjárt a Környezetvédelmi Minisztérium projektjeiről, de először szóljunk néhány szót arról, hogy szociális és pénzügyi téren mi vár majd a lakosságra. Mit tartalmaz a kormányprogram, például a minimálbérre, a nyugdíjakra, gyerekpénzre vonatkozóan, mert hogy itt ugye nagy az összhang, hogy emelni kell, viszont a korábbi miniszter Rálukát Turkán közben először hangoztatta, hogy van pénz minden gond nélkül a nyugdíjak, például a nyugdíjak kifizetésére, aztán miután menesztették a kormányból, azt mondta, hogy hát én már rég megmondtam, hogy nincs pénz. Van pénz?
Egy felelőtlen kijelentés volt Rálukát Turkán részéről, hisz ő is tudja, hogy a kormány a pénzt mindig előteremtette a nyugdíjak kifizetésére, soha nem volt olyan, hogy a nyugdíjakat ne lehessen kifizetni, és soha nem volt olyan, hogy a közszférába dolgozók bérét ne fizesse ki időben a kormány. Tehát ez egy teljesen felelőtlen kijelentés volt, valószínű, hogy nagy mértékben befolyásolta Rálukát Turkánt az a tény, hogy nem kapott miniszteri portofóliót az új kormányban, ezért a harag és az elkeseredettség beszélhetett a miniszter, az egykori miniszterasszonyból. A nyugdíj emelés része a kormányprogramnak, és része annak a költségvetési előrejelzésnek, amelyet 2022-re a kormány el fog készíteni. Megállapították, kiszámolták a hatását is, a költségvetési terhet, amelyet be kell kalkulálni 2022-re. Egy 13 milliárdos szociális csomag van a kormány programban 2022-re előirányozva. Ez fogja fedezni a nyugdíjemeléseket, ez fogja fedezni a gyerekpénz emeléseket. Ezeknek a pontos értékét és a pontos fizetés emeléseket, meg a pontos nyugdíj emeléseket a költségvetés fogja tartalmazni. Ezen elkezdett dolgozni már a pénzügyminisztérium. Én bízok abban, hogy december folyamán el tudjuk fogadni a költségvetést a jövő évre, ahhoz, hogy ezt el is lehessen indítani a munkát. Az is elképzelhető, hogy január első hetében rendkívüli ülésszak lesz a parlamentnek az elfogadáshoz, költségvetés elfogadáshoz. Az biztos, hogy egy jelentős nyugdíj és szociális támogatás emelést fog tartalmazni a 2022-es költségvetés.
Igen, csak hogy legyen január első felében ez a rendkívüli ülésszak, nem majd valamikor április-májusban, ahogy volt az elmúlt két esztendőben, de ezt majd meglátjuk. Azt írja István SMS-ben: üdvözlöm, tudják-e garantálni, hogy a télen tavaszig nem lesz áram, illetve gázkiesés, mi lesz az árrobbanás vége?
Az áram és a gázkiesés biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Sajnálatos az az ausztriai kis videó, amely pánik hangulatot gerjesztett nagyon sok európai országban, Romániában is. Ellenben Romániában a gáz és elektromos áramszolgáltatás az biztosított. Az áremeléseket egy olyan árplafon bevezetésével és támogatás befejezetésével, vagy ennek a hatását próbáljuk csökkenteni, amelyet a parlament már elfogadott. A decemberi költségvetési igazításban, amelyet ma fog a kormány elfogadni, már benne vannak az első értékek a költségvetés szempontjából, amellyel ezeket az áremelkedés hatásának a csökkentését finanszírozza a kormány. Így maximalizált árakon fogják az állampolgárok fizetni az elektromos áramot, és bízunk abban, hogy ez a piaci turbulencia ez 2022-ben megszűnik, és visszajönnek valamelyest az árak, és nem lesz akkor a hatása úgy a fogyasztókra, mind a vállalkozókra, mind amekkora 2021-ben volt.
Most a miniszter úr ezt, ahogy ön nevezte, turbulenciát okozhatta az is, hogy fokozatosan a zöld energiahasználatra való átérésre kell fókuszálni? Van ebben valami
részben
hatás?
Részben igen, nincs egy közvetlen okokozati viszony. Ellenben közép-hosszú távon kétségtelen, hogy az új uniós politikák, az új uniós elképzelések és világszinten is az új széndioxid kibocsátás csökkentési vállalások, azok rá fogják nyomni a bélyegüket a teljes gazdaságra, nem csak az energiák nyomni a bélyegüket minden ágazatra. Valószínű, hogy 2022 erről fog szólni. Fél órával ezelőtt a francia környezetvédelmi miniszterasszonnyal tárgyaltam. Egy uniós körúton van, Romániával tegnap érkezett. Ők fogják 2022. januárjában átvenni a soros elnökséget Szlovéniától. A francia soros elnökségnek a legfontosabb témája a környezetvédelem lesz, a széndioxid kibocsátás csökkentése és a biodiverzitás megőrzése. Világszinten óriási problémát jelent az elsivatagosodás, az őserdők kiirtása, a széndioxid kibocsátása, a globális felmelegedés. Ezt nehezen tudjuk tudatosítani, nehezen tudjuk felfogni azt, hogy a mindennapi életünkre is közvetlenül hatással lesznek ezek az uniós politikák, de elkerülhetetlen az, hogy a széndioxid kibocsátás csökkentése és a globális felmelegedés elleni küzdelem ne érintse minket is. Akár szállításról, akár mobilitásról, akár fűtésről, távfűtésről, saját lakás kifűtéséről beszélünk, mind-mind olyan területek, amelyekről áldás vita fog lezajlani a következő 6 hónapban, amikor Európa eldönti, hogy hogy szeretné elérni 2030-ra az 55%-os széndioxid kibocsátás csökkentést, és hogy szeretné elérni 2050-re a klíma semlegesség, széndioxid semlegességet, azaz 2050-re Európa szerte akkor a széndioxid kibocsátás csökkentést kell elérni, hogy amennyi széndioxidot kibocsájtunk, annyit meg is kössünk különböző formákban, a természetben vagy mesterséges technológiákkal. Ez lesz a legnagyobb kihívás a következő éveknek.
Ma én meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi miniszter, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken feltehetik. István kérdezi, ez egy hétköznapi dolog, de nagyon fog majd érdekelni bennünket az elkövetkező néhány hétben. A karácsonyfa kivágásokról kivágja ki, és a kvótákról hol döntenek, István?
A karácsonyfa piac jelentős mértékben átalakult az elmúlt években. Ma már a legnagyobb részét ezeknek a karácsonyfáknak termesztett karácsonyfával pótolják, és egyre kevesebbet vágnak ki az erdőkből. Ott, ahol még történik, ott az erdészeti hatósághoz kell fordulni. Az erdészeti, az az erdészet, aki az illető erdős területet ügykezeli, adminisztrálja, ő adja meg az engedélyt, ő adja meg a procedúrát is, hogy hogy lehet kiválni, hogy kell szállítani, és hogy lehet eljuttatni a piacokra, ahol értékesítik.
Az szabályozva van, hogy mikortól lehet árusítani ezeket a fákat?
Nincsen arra szabály. Az ünnepek előtt mindenki elkezdi a kivágást, az árusítást, de mint mondtam, egyre kevesebbet vágnak ki az erdőkből, és egyre több kerül be az országba, vagy termesztenek itt az országban olyan fenyőfákot, amelyekhez lassan már teljesen hozzaszoktunk. Ezek a dús normandiai fenyők, amelyek teljesen mások, mint amihez mi gyerekkorunkban szoktunk.
Igen, miniszter úr, akkor ha már szóba jött a karácsonyfa, jó az, hogyha megvásárolunk egy műfenyőt, és azt mondjuk 2-3-5-10 évig használjuk, mint hogyha akár termesztett, de élő fenyőfát használunk karácsonyra, melyiknek, hogy is mondjam, nagyobb a környezetkárosító hatása?
Folyik vita arról, hogy ki milyen szennyezés generál azzal, hogyha műfát vásárol. Természetesen, hogy a műanyag az a legszennyezőbb anyag, ami a természetbe kerülhet, hisz a lebomlása az nagyon hosszú idő alatt történik meg. Az esetleges elégetése nagyon-nagyon nagy kárt tud tenni a levegőben, és az újrahasznosításhoz pedig nagyon-nagyon tudatos környezet tudatos viselkedésre van szükség, tehát aki műanyagfát vásárol, az mindenképpen elsősorban arra gondoljon, hogy amikor ki fogja dobni, akkor azt a szelektív hulladékba úgy juttassa el, hogy az újrahasznosításra kerülhessen. Én személyesen soha nem voltam műanyag karácsonyfa párti.
Akkor már ketten
vagyunk. Műanyag fenyőfa nincs. Évek óta az újfajta vásárolt termesztett fenyőfát visszük be karácsonykor a családba, vagy hozza az angyal pontosabban, mert a karácsonyfát azt az angyal hozza, nehogy valamilyen titkot eláruljak itt az adásban. És én úgy gondolom, hogy az annak a módszernek, amikor termesztett fenyőfát vásárolunk karácsonyra, annak a módszernek nem túl nagy a környezetvédelmi kára a hatása, abban az esetben, hogyha a kidobásnál megvan a megfelelő lehetőség arra, hogy begyűjtésre kerüljen, biomassa legyen belőle majd, és újrahasznosításra, elégetésre, energiatermelésre használjuk fel, ne kerüljenek szanaszét kidobálva az utcára, a különböző helyekre, és akkor úgy gondolom, hogy ez nem jelent nagy problémát.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok!
Táncos Bona újról szárnék szólni.
Hallgatja, tessék mondani!
Tessék mondani!
Azt szárném a kártét, és senki semmit nem intéz, csak mindenki elhallgassa, mert egy tévám a múlva, és a madvéket kell védeni, de a szegény ember nem jár segíteni. Májáját
fordulni. Igen, köszönjük. Úgy tudom, hogy a hallgat...
Többször telefonáltam be.
Igen. Önt medvetámadás érte, ugye? Jól tudom.
Igen. Ez csak ismertük Bánkfalvából.
Bánkfalvár. Akkor miniszter úr bizonyára ismeri is a hallgatót, vagy tud az esetéről. Mi történik medve kérdésben? És itt főleg ugye ez a gond Romániában, hogy az embernek akár az életét is tönkreteheti a medve, és itt van az élő példa, utána semmiféle gondoskodás nincs az állam részéről.
A törvénytervezetet azt az RMDS nyújtotta be, amely előírja, hogy az emberben tett kárt is meg kell térítse a minisztérium. Jelen pillanatban folyik a felmérése ezeknek a 2021-es eseteknek a minisztériumban, a törvény érvénybe lépése után abban az esetben, hogyha fogyatékos károsodást, vagy olyan károsodást szenvedett bizony a személy, hogy fogyatékkal él tovább, hogy a munkavégzési képességét elvesztette, vagy csökkent ez a képessége, akkor a minisztérium kell a kártérítést fizesse. A kollégáim felvették a kapcsolatot a hatóságokkal, a kórházakkal és a belügyminisztériummal, hogy begyűjtsük azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ezeket a kártérítéseket ki tudjuk fizetni. Amennyiben nem került, a hatóságok nem keresték a bánkfalvi urat, akkor az orvoshoz kell fordulni, vagy a megyei környezetvédelmi igazgatósághoz, és ott kell benyújtani a kérést a kártérítésekre. A körleveleket a megyei környezetvédelmi igazgatósághoz elküldjük, és ők fogják tudni a minisztériumhoz irányítani ezeket a kéréseket.
Ezt már lehet, meg lehet tenni?
Meg lehet tenni jelen pillanatban is. A környezetvédelmi igazgatóságnál be lehet jelenteni a kártérítési igényt.
Egy másik István írja SMS-ben, tisztelettel miniszter úr, a legnagyobb gondunk a medve kérdés. A populáció csökkentése jegelve van, a felmérésekkel, az intervenciós eljárás pedig túl bonyodalmas, nem merik alkalmazni. Szabadabb kezet kéne adni a vadásztársaságoknak.
Egyetértek a betelefonál, vagy az üzenetet küldő úrral. Az első lépés ennek a procedúrának az elfogadása volt, a második, amelyet előkészítettünk, és hamarosan közvitára kerül, az a prevenciós kótáknak a kiadása. A számításokat a 2020-as és 2021-es kárbejelentések alapján elvégeztük. minden településre, ahol jelentős kárbejelentés érkezett, kiosztunk egy prevenciós kvótát. Ez lehet 1-2-3 példány, amelyet ki lehet majd lőni ahhoz, hogy a populáció csökkenjen, és ahhoz, hogy megelőzzék a támadásokat, a károkat. A harmadik lépés az a tavaszi populáció felmérés lesz, a negyedik a genetikai felmérés, amelyre az elmúlt években benyújtott a minisztérium egy pályázatot uniós alapokra, és óriási összegből Európa szerte kuriózumnak számító genetikai populáció felmérést fog Románia csinálni. Ezt a projektet örököltem, és be is fogjuk fejezni ahhoz, hogy ebből különösebb probléma ne legyen. De ettől függetlenül a minden tavasszal, vagy minden második évben tavasszal megtörténő populáció felmérést újraindítjuk 2022-ben, és az alapján el lehet majd dönteni, hogy milyen más beavatkozást lehet jóváhagyni a populáció szabályozására. De mint mondtam, hamarosan közvitára bocsátjuk a prevenciós kvótát, ami azt jelenti, hogy azokon a településeken, ahol kárbejelentések történtek, ahol értékben és számban is nagy kárt jelentettek be a gazdák, ott lesz megelőzési kvóta.
Kedves Sándor, remélem, hogy választ talált a kérdésére. Azt írja, tisztelt miniszter úr, nem a rossz indulat beszél belőlem, távol legyen tőlem, de a medve kérdés még mindig nem oldódott meg, sőt, vannak problémák még mindig. Mi az oka? Köszönöm, Sándor. Hát remélem, hogy miniszter úr megelőlegezte a válaszával ezt a kérdést, vagy nem tudom, kíván-e még valamit hozzátenni?
Hát a 2021-ben láthatta mindenki, hogy a medve kérdés mekkora port kavart az egész országban. Természetesen, hogy az a 90% ellenzi a medvék kilövését, akik a legtávolabb állnak ettől a problémától, és semmiféle hatása nincs az életükre a medvék jelenlétének, és az a 10% kell elviselje a 90%-nak az ellenkezését, aki minden nap akár veszélybe van, minden nap érzi azt, hogy a kultúrái, az állatok, a saját élete kerülhet veszélybe, vagy gyerekeinek, családjának az élete. Nehéz lesz ezt a hozzáállást megfordítani. Én úgy látom, hogy 2021 egy forduló pont volt ebben a kérdésben. Az, ahogy én ezt a problémát és kollégáimmal közösen képviseltük, az egy jelentős változást eredményezett, nem is nyerte el nagyon sok zöld szervezetnek a tetszését az én hozzáállásom. A folytonosság a legfontosabb ebben a kérdésben, és ebből a szempontból örülök annak, hogy így maradt a minisztérium összefelállása, hogy folytatni tudjuk a munkát, mert közép-hosszú távon csak akkor lehet így eredményt elérni, hogyha kitartunk azok mellett a döntések mellett, amelyeket előkészítettünk.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Székes Ruzi bácsi vagyok. Én nem kérdéssel jönni, gratulálni szeretnék a miniszterelnöknek és az egész RMDS-nek. Ugyanis a tegnap egy olyan szép dolgot hallottam, amikor az új miniszter, Rafila miniszter úr olyan szépen beszélt a magyar miniszterek eddigi munkájáról, ritka, mert legtöbbször elítélően beszélnek. Szívből gratulálok, és az új minisztériumnak nem is új, hanem a jó munkát kívánok az egész is, különösen az elnök úr, az egész RMDS vezetőségének. Isten áldja őket, munkájukat.
Köszönjük
nagyon szépen.
Szépen
köszönjük. Érdekes pillanat volt már reggel a minisztériumban, mert kötelező procedúra kormányváltáskor átadni a tárcát.
Kinek adta?
Még akkor is önmagamnak. Az asztal bal oldalán aláírtam az átadási jegyzőkönyvet, és átültem az asztal jobb oldalára, ott aláírtam az átvevési, az átvételi jegyzőkönyvet.
Halló, jó napot kívánunk! Halló? Halló?
Hallanak?
Igen, tessék mondani, hallj!
Jó napot!
Azt akarom megkérdezni Zerúztól, hogy valahogy a hogy mondjam, a procedúrával azt kéne leegyszerűsíteni. Nehogy a megkárosodott szegény ember nem tud jól románul, ő mászkáljon, mit tudom én, milyen környezetvédelmi. A rendőrség és a polgármesteri hivatalnál van egy ilyen szociális ugye, ügyekkel foglalkozó személy, állítsák össze az iratokat, és küldjék ők hivatalosan interneten. Nem kéne ezt örökké. Az ember, akit megnyomorítottunk, vagy akinek kárja van, az még mászkáljon az ember el, hogy az igazságát megkapja.
Uh-huh. Megértettük, miniszter úr.
Elemezzük a kárbejelentés és felmérési procedúrának a megváltoztatását. Az egyetlen probléma ezekben a procedúrákban az ügyeskedőknek és a visszaélőknek a kizárása. A legegyszerűbb és legnagyobb jó indulattal leszállított procedúráknak az az átka, hogy kerülnek mindig olyan személyek, akik a könnyű és az egyszerű procedúrát kihasználják, és a tisztességes emberek kárára, vagy velük ellentétben minden kiskaput megkeresnek. A procedúra valóban egyszerűbb kellene legyen, a pontos kárfelméréshez kellene egy újabb rendszert jóvá hagyjunk. Elkezdtük ennek az előkészítését, az elmúlt két hónapban megtorpantunk, hisz a kormány nem tudott teljes telepkörrel dolgozni, de bízok abban, hogy jövő év elején egy új rendszert fel tudunk építeni, amely egyszerűbb lesz a gazdáknak, és pontosabban méri fel a kárt. Az én feladatom és célom az, hogy ezeket a károkat rendezzük időben. 2021-ben rengeteg kár ki tudtunk fizetni visszamenőleg 2019-re, 18-ra, 2020-ra is. Jelen pillanatban is folyik ezeknek a dossziéknak az összesítése, és igyekszünk december folyamán még több millió lehet kifizetni a gazdáknak ahhoz, hogy minden jóvá hagyott dosszié rendezése kerüljön. Jelen pillanatban a minisztériumban, Bukarestben nincs egyetlen olyan dosszié sincs, amely a rendszeren áthaladva jóváhagyásra került, és nem lenne kifizetve. Ez sajnos nem jelenti még azt, hogy a környezetvédelem, hogy az erdőőrségeknél nem hevernek fiókomban dossziék. Ahhoz, hogy ezt kiküszöböljük, elindítottunk egy informatikai rendszert, ahova minden egyes kár bejelentési dosszié felkerül, és követheti a kedvezményezettje, hogy milyen stádiumban van a saját dossziéja. Ezt a minisztérium honlapján meg lehet ezt az adatbázist találni. Egy év alatt én biztos vagyok abban, hogy egy teljesen új informatikai rendszerrel, egy könnyű kifizetési procedúrával egy igazi reformot tudunk bevezetni ezen a területen is.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék
mondani! Jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Gratulálok a miniszter úrnak! Köszönöm. Volna egy tanácsom a miniszter úrnak. Én jártam valamelyik nap Sófalván, és megálltam az egyik háznál, és elég sok napelem van tőszerevel abba a faluba. Bementem a házba, és azt mondta a nő, hogy nekik nyáron abszolút, mert márciustól abszolút nem kell fűtésre, vagy nem kell melegvizet, vagy csinálnak melegvizet, és az lenne a kérésem, itt vagyunk udvarhelyen, sok gyár megvan állva, üresen áll, és valahogy el kellene intézni, hogy jöjjenek ide azok a vállalatok, amelyeket csinálják azt a napelem gyárat, hogy csináljanak többet, hogy az emberek tudják megvenni, ne olyan drágán, amilyen most jelen pillanatban árulják. Kicsit olcsóban, csak akkor rengeteget nyerne az állam is, akkor megint maga az emberek, akik tényleg használják ezeket a napelemeket. Pláne plusz van olyan is, amelyik villanyfejlesz.
Igen.
Na, köszönöm szépen,
köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk, ide engedje meg miniszter úr, hogy Lajosnak az SMS-ét is ide olvassam. Jó napot és jó munkálkodást kívánok az új kormánynak. Miniszter úrtól kérdezném, mikorra várható az újabb háztartási napelem program? Köszönöm, Lajos. Lesz.
Decemberben indul az új program, amennyiben a következő napokban véglegesíteni tudjuk. Elő van készítve az úgynevezett fotovoltaicse napelem program. 280 millió lejjel indult decemberben, januárban folytatjuk, nagy valószínűséggel 500 millió lejjig fogjuk felvinni a költségvetését ennek az új programnak. A rendszer az továbbra is úgy működik, hogy a jóváhagyott és a környezetvédelmi alap honlapján megtalálható szerelő cégekhez kell fordulni. Ők azok, akik felmérik az illető háznak, gazdaságnak a helyzetét, a kapacitását, a becsatlakozási lehetőségeket, és ezek a szerelő cégek töltik fel majd a kérést a környezetvédelmi alap ügynökségének az oldalára akkor, amikor elindul a program. Figyelni kell arra, hogy az első periódusban már a kérések feltöltése kerüljenek, hisz várhatóan óriási lesz az érdeklődés iránta. 50 ezer ilyen lakásba tudunk finanszírozni napelem rendszer felszerelést az eddigi költségvetési számításaink szerint. A támogatás az 20 ezer lej esetenként, 2000 lejes önrészsel, tehát 20 ezer lejt fizet a környezetvédelmi alap, 2000 lejt kell hozzátegyen a kedvezményezett, és 3 kilowattos kapacitást lehet felszerelni, amennyiben valaki ennél nagyobbat szeretne, azt a saját önrészéből kell megfinanszírozza. Egy olyan program, amelynek az első kiírása az, amint mondtam, most decemberben, legkésőbb januárban megtörténik, de folytatni szeretnénk, vagy 2022-ben azért, hogy minél több ilyen lakásra tudjunk támogatást biztosítani.
Igen, fogy az adásidőnk, miniszter úr, elkezdődött a háztartási gépek roncs programja, jól tudom, tegnap éjfélig lehetett iratkozni az érdeklődőknek. Mik a következő lépések, hogyan lehet majd felhasználni ezeket az értékjegyeket?
Következő lépések le is zajlottak ma. Ma volt az első nap, amikor ezeket a vouchereket lehetett igényelni. 10 órakor kezdődött a mosógépekre, mosogatógépekre és hűtőszekrényekre az iratkozás, a voucherek igénylése. 10 óra 5 percre 14 millió lejt le is foglaltak a kedvezményezettek. Így kerül támogatásra több mint 10 ezer voucher. A pontos számokat is mondom azonnal, 13.370 mosógép, 7.000 mosogatógép és 14.500 hűtőszekrény. Ez egy 14 milliós költségvetés volt. 5 perc alatt elfogyott a pénz, óriási volt az érdeklődés iránta. A mai nap, legkésőbb holnap jóváhagyásra kerülnek ezek az értékjegyek, és holnap utántól már el lehet kezdeni beváltani őket az üzletekben.
Egy hallgató írja, miért nem engedik be az embereket az erdőbe a szárazságot kitakarítani? Meg kell nézni, hogy milyen munkát végeztek a Cekenden, Máréfalva után. Ez nem erdőtakarítás, szégyen, amit ott műveltek.
Az erdészetnek a feladata ezeket a tisztításokat és takarító vágásokat engedélyeztetni, és van megoldás arra, hogy a közbirtokossági tagukat, vagy akár a magánszemélyeket is úgy kiszolgálni, hogy az erdő tisztán maradjon. Az erdészethez kell fordulni, mert a jogi lehetőség adott erre.
Tibor írja Csíkból, táncos úr, ebben az országban nincsen nagyobb levegőszennyező, pont a kiskazánosok működése, és még hozzá meg akarja adóztatni őket. Szégyen, ön mivel fűt Szentkirályon, Tibor Csíkból?
Tibor Csíkból azt az újságcikket kellene olvassa, amelyben az én nyilatkozatom van, és ne a félretájékoztatásnak legyen az áldozata. Nincsen szó se a kiskazánok megadóztatásáról. Én is kiskazánnal füttök, és Tibort megnyugtatom, hogy tudom, hogy mit jelent kiskazánnal és fáskazánnal fütteni. Nincs szó a kiskazánok megadóztatásáról, és nincs szó a kiskazánok betiltásáról se. A hülyeséget a sajtó kezdte, a román sajtó körbevinni. Az igazság az, hogy az új épületekbe szeretnénk, az új tömbházakban a kis kazánokat betiltani. Az új tömbházaknak azt fogjuk előírni, hogy közös fűtésrendszert csináljanak.
Ami a legnormálisabb, azt hiszem, és a legelfogadhatóbb.
És ennyi volt az én nyilatkozatom, szó szerint úgy szólt, hogy az új tömbházak esetében lépcsőház szintű közös kazánt fogunk előírni. Amennyiben valaki az egész tömbházat, az egész blokkot, ahogy mondják, egy kazánnal szeretné majd fűteni, arra is lehetőség van. Nincs szó arról, hogy a jelenlegi kiskazánokat megadózzuk, nincs szó arról, hogy a jelenlegi kiskazánokat betiltsa valaki, kizárólag az új épületekről volt szó.
Egy percünk van mindösszesen. Jó napot, mi lesz a rengeteg Euró 1-es traktorral és buszokkal?
Fokozatosan ki kell vonni őket a forgalomból. A jelenlegi költségvetési keret csak a kis autókra teszi lehetővé a támogatásokat. Külön támogatás van az önkormányzatoknak a közszállításra, ahhoz, hogy elektromos autóbuszokat és kevésbé szennyező autóbuszokat tudjanak vásárolni. Elemeztük a mezőgazdasági gépek esetében a rabla típusú programnak a bevezetését. Sokkal bonyolultabb, mint a kis autók esetében. Jelen pillanatban még nincsen lehetőség megoldás arra, hogy ezt a traktorokra is ki tudjuk terjeszteni, de nincsen semmiféle új adózási szándék a traktorokra, hogy megnehezítsük a gazdák életét. Az autóbuszok esetében sajnos valóban rengeteg a 15-20, több mint 20 éves autóbusz az országban. Ott a cégeket kell megpróbáljuk támogatni ahhoz, hogy le tudják cserélni ezeket a szennyező autóbuszparkokat.
Igen, és akkor még egy kérdés itt a végén, István, széndioxid kibocsátás, mi lesz a romániai vasúttal, miért kellett így lezülleszteni? Környezetvédelmi miniszterként, vagy a minisztériumnak van valamiféle hatása a szállítási minisztériumra? Tehát együtt dolgoznak azért, hogy a vasút esetleg feltámadjon, ami egy csomó dolgot megoldana az országban.
A vasút fejlesztése az nagyon-nagyon távol áll a Környezetvédelmi Minisztérium tevékenységétől. Az egyetlen egy dolog, amiben tudunk segíteni a szállításügyi minisztériumnak, az az autópark fokozatos felújítása. Itt az eddigi legnagyobb költségvetést biztosítottuk az idén a Rabla programokra. A tavalyi 440 millióhoz képest most már több mint 640 millió lejes büdzsét biztosítottunk a klasszikus Rabla programra, és háromszoros büdzsét az elektromos autókra. Soha nem volt ennyi autó támogatva a Rabla programból, mint most. Nekem meggyőződésem az, hogy a Rabla programnak továbbra is, a Roncs programnak meg kell tartani a szociális jellegét, segíteni kell azokat a családokat, akik az új autó megvásárláshoz nehezen tudják a pénzt előteremteni, és ezért is emeltük meg 7500 lejre a támogatást minden autó esetében, és a következőkben is azon fogunk dolgozni, hogy azok az alacsony jövedelemmel rendelkező családok is segítséget kapjanak, akik új autót akarnak vásárolni.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. Miniszter úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.